Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 167. dicséretünket keressük meg az énekes könyvünkből, és énekeljük mind a három verszakával. 167. énekünk így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr, nagy csoda dolgot mivel. A mi segítségünk és ünnepi alkalmunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Ezen az ünnepi alkalmon figyeljünk együtt az élő Isten szavára, amely most két helyről szól hozzánk. Először Sámuel első könyve 18. fejezetből, a 10. és 11. versekből, utána pedig a 150. zsoltárból. Olvasom tehát először Sámuel első könyve 18. fejezetéből a 10. és 11. verseket. Dávid pedig a lantot pengette, ahogyan minden nap szokta. Saul kezében láncsa volt. Saul feléje dobta a láncsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegezi Dávidot. A 150. zsoltárunk pedig így hangzik: Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Isten szentélyében! Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért! Dicsérjétek nagyságához méltóan. Dicsérjétek kürdzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával. Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva. Dicsérjétek citerával és fuvolával. Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral. Minden lélek dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat. Foglaljuk el most a helyünket. Saul király környezetének feltűnt, hogy urukat valami bántja. Néha buskomor, máskor meg ingerült. Nem testi betegség gyötörte, a lelke volt beteg. Legbelül a szíve mélyén nem volt valami rendben. Ma talán azt mondanánk, hogy az idegei mondták fel a szolgálatot. A körülötte élők segíteni szerettek volna rajta. De mit is tehetnének királyukért, amikor a bajára nem ismertek gyógyszert? Ekkor jött a gondolat, keresni kell valakit, aki szépen tud muzsikálni. Majd a zene segít. Majd attól megkönnyebbül, meggyógyul. Így akadtak rá Dávidra, erre a kedves, értelmes ifjúra, aki mestere volt a lantnak, és elvitték őt a királyi udvarba. Manapság hazánkban szinte népbetegséggé lett az idegkimerülés. Majd, hogy nem naponta lehet hallani arról, hogy ki, hogyan borult ki. Gyökösi Endre, aki lelkipásztor és pszichológus is egy személyben, írta az egyik könyvében, míg a 20. század emberéről, mennyivel inkább igaz ez sajnos ránk, a 20. század embere túlhajszolja magát. Pörgünk, mint a búgócsiga, s ha nem pörgünk, eldőlünk. Amikor elfáradunk az iramtól, akkor levertek, ingerültek leszünk. Ma is népszerű az a megoldás, amit Saul szolgái ajánlottak kikapcsolódásra, szórakozásra, zenére van szükség. A zenének valóban csodálatos hatása van. Saul király is újra és újra megkönnyebbült és jobban lett, amikor mellette Dávid a kezébe vette a lantot és elkezdett rajta játszani. Shakespearehez írja az egyik színjátékában: nincs oly dühös, nyers és bamba lény, hogy át ne formálná kissé a zene. Hadd idézzek reformátorainktól is. Calvin János írta ezt a muzsikáról: valamennyi eszköz között, amely alkalmas arra, hogy az embert felüdítse és gyönyörködtesse, a zene az első. A másik reformátor, Luther Márton pedig így vélekedett róla: a zene Istennek egyik legkedvesebb ajándéka. A zene eltávolítja szívünk fájó szomorúságát, és megtöri bűnös gondolataink hatalmát. Valóban ereje van a muzsikának. Annál meglepőbb azonban az, amit aztán egy alkalommal Saul király tett. Sámuel első könyvéből erről olvastunk, Dávid pedig a lantot pengette, ahogyan minden nap szokta. Saul kezében láncsa volt. Saul feléje dobta a láncsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegezi Dávidot. Közben Dávid ugyanis egyre népszerűbb lett. Győzelmes csatákat vívott ellenségük a filiszteus nép ellen. az izraeli asszonyok már megénekelték a sikereit. Saul királyban pedig feltámadt a féltékenység, az irítség. És ahogy telt az idő, meggyűlölte Dávidot. Ideig, óráig használt a zene Saulnak, de gyökeres megoldást nem tudott adni. Mi segíthetett volna Saulon? A bibliai összefüggésből világosan látjuk, az, ha visszatér oda, ahonnan elszakadt, az élő Istenhez. Saul tragédiája az volt, hogy nem talált vissza az Úrhoz. Istentől távol pedig mind jobban hatalmukba kerítették őt a benne lévő gonosz indulatok. Amikor a Biblia a bűnről beszél, akkor a kígyó és az oroszlán képét használja. Meg lehet ugyan ezeket ideig, óráig szelidíteni, mint ahogy az ügyes oroszlán szelidítő vagy kígyó bűvölő megteszi ezt. De a legváratlanabb pillanatban kitörhetnek a bűvöletből. Ezért történhet meg az, hogy nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, amelyet nem akarok. Ez egyébként Pál apostol vallomása a Szentírásból. Talán mi is megtapasztaltunk már ehhez hasonlót, hogy a jóra való törekvésünkbe ismételten belezavart valamilyen más erő. Szeretnénk ettől megszabadulni? Mi segíthet rajtunk? Ugyanaz, ami Saulon segített volna. Az Istenhez való odafordulás. Ahhoz az Istenhez, aki meg tud szabadítani minket. Erre hív a másik felolvasott bibliai szakasz, a 150. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat. Azaz, ahogyan ugyancsak az egyik Zsoltárban olvashatjuk, csendesedjetek el, és ismerjétek el, mondja Isten, hogy én vagyok az Úr. Milyen jó, hogy most még ezt megtehetjük önként, szívből jövően. Mert egyszer eljön az idő, amikor kényszerűségből ugyan meg kell tennünk. Most azonban még odafordulhatunk így, rácsodálkozva az ő nagy ajándékára, Jézus Krisztusra, aki által közel kerülhetünk magához, az élő Istenhez. Eddig a magam ura voltam. Legalábbis ezt gondoltam magamról. Most már átadom neki életem fölött az uralmat. Hiszen ő jobban ismer engem, mint én magamat. Sokkal jobban tudja, mi jó nekem, szeretteimnek, családtagjaimnak, a rám bízottaknak. S ha odafordulok Jézus Krisztus által az élő Istenhez, akkor kerülök a helyemre. Akkor biztonságban érezhetem magam, még nehézségek, viharok közepette is. Hiszen annak az Úrnak a védelmező szeretete vesz körül, akié minden hatalom, mennyen és földön. Dicsérjétek kürcengéssel, lanttal, hárfával, dobbal, körtáncot járva. Olvastuk a 150. Zsoltárból. Nyilván a Zsoltárírő itt a saját kultúrájának eszközeit sorolja fel. Számunkra, most élő keresztjének számára, most élő emberek számára ez azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel úgy bánjuk, hogy azokkal Istent dicsérjük. Nagy ajándék számunkra ez az új orgona, hiszen az Úrhoz méltó módon csendülhetnek fel énekeink az Isten tiszteleteinken. Szólaljon meg most is majd az ő dicsőségére. Ámen. Hajtsuk meg most a fejünket, és forduljunk imádságban Urunkhoz. áldjunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy most ünnepelhetünk, és hogy veled és előtted ünnepelhetünk. Köszönjük neked, hogy amikor te megteremtetted ezt a világ mindenséget, és elhelyezted bele az embert, akkor ezt úgy tetted, hogy csodálatos rendet találtál ki számára, számunkra, és csodálatos rendet és törvényszerűségeket helyeztél bele. Köszönjük neked, Urunk, hogy bár mi emberek, akik egyedüliek vagyunk a teremtmények közül abban is, hogy téged megismerhetünk, és veled kapcsolatba kerülhetünk, hátat fordítottunk ugyan neked, de te lehetővé tetted, hogy visszatalálhassunk hozzád. Köszönjük, hogy megismerhetünk mi is téged. Köszönjük, hogy személyes, élő kapcsolatba kerülhetünk veled. Köszönjük neked, Urunk, hogy így kerül az életünk igazán a helyére. Most imádkozunk is ezért, hadd tudjunk mi így dicsőíteni, dicsérni téged, hogy átadjuk az életünk fölötti uralmat, a kormányzást neked. És köszönjük, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra van. Urunk, áldunk és magasztalunk most azért, hogy rád figyelhetünk, hogy hangozhat ígéd, hogy énekkel is dicsőíthetünk téged, és hogy ez az orgona gyönyörködtethet bennünket. Köszönünk neked, Urunk, mindent, elsősorban a te legnagyobb ajándékodat, az Úr Jézus Krisztust, hiszen benne és vele mindent ideadtál nekünk, ami a mi boldogulásunkhoz szükséges. És köszönjük, hogy neked valóban gondod van testünkre, lelkünkre, gondod van külön-külön is ránk, de együtt a gyülekezet közösségére is. Urunk, légy velünk szent lelked által továbbra is itt. Úgy szeretnénk, hogyha minden valóban a te dicsőségedet hirdethetné. Áldásoddal kérünk, légy így velünk. Ámen. Amen. 165. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el az 5. verszakát. 165. dicséret. 5. verszakát énekeljük, kérjük ezzel az énekverssel, egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben. Áldás békességet kívánok így is mindenkinek ezen az ünnepi alkalmunkon. Örülök annak, hogy együtt lehetünk ma, amely nap egyébként református egyházunkban az egyházi ének és zene vasárnapja. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Így különösen is vendégeinket. Sok szeretettel köszöntöm Vittinkov Tamás polgármester urat. Köszönjük. Bordás István urat, aki kulturális vezető főtanácsos, kedves feleségével együtt. meghívtuk egyházmegyénk vezetőit is, így Esperes urat, Fó Nagy Miklós nagy tiszteletű urat is, és ő külön sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem tud részt venni az ünnepségünkön, ugyanis éppen ma délután, 3 órától a Török Bálint gyülekezet új lelkipásztorát iktatja be. Tehát ők is ünnepi alkalmon vannak együtt, ugyan kicsit más jellegű ez az ünnepi alkalom, de Esperes úrnak oda kellett mennie. Sok szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket, és szívből örülök gyülekezetünk minden tagjának, akikkel most együtt ünnepelhetünk. Ez az orgona, amelyet most ünnepélyesen is használatba veszünk, Budaörs város önkormányzatának ajándéka a református egyházközség, tehát a mi gyülekezetünk számára. Az előző orgonánk Verzi Helios típusú elektromos orgona volt, mely az elmúlt év decemberében már többször is cserben hagyott bennünket vasárnapi istentiszteletek közben. Egyre izgalmasabbá vált számunkra az a kérdés, hogy hogyan fogjuk a karácsonyt így ünnepelni. Mi lesz, hogyha a hangszerünk az ünnepi alkalmak közben is felmondja a szolgálatot? Az alaksori építési munkák következtében anyagi lehetőségeink igencsak beszűkültek, és így nem gondolhattunk új orgona vásárlására. Köszönjük polgármester úrnak, a közoktatási és művelődési bizottság elnökének és tagjainak, a képviselő uraknak, hogy gyors segítségük következtében már karácsonykor is az új orgona vezethette a gyülekezetünk éneklését. Sok szeretettel köszöntöm templomunkban Pál Diana orgonaművészt, aki bár Budapesten lakik, de budaörsi érdekeltségű is, hiszen a Leopold Mozart Zeneiskola zongora és orgonaszakos tanárnője is. Nagyon örülünk annak, hogy eljött ide közénk bemutatni ezt az új hangszert. Az egyik nagy zeneszerzőnk Haydn vallomásából való a következő mondat: ahogy adatik nékem a muzsika, úgy adom azt én is tovább. Amikor Istenre gondolok, akkor úgy megtelik a szívem örömmel, hogy csak úgy szaladnak a hangjegyek a kezem alatt, mint orsóról a fonál. Én most azt kívánom, hogy a te szíved is teljen meg ezzel az örömmel, annyira, hogy a kezed alatt a billentyűk csak úgy szaladjanak, mint orsóról a fonál. Kérlek, szólaltasd meg ezt a hangszert mindnyájunk örömére is.
Akkor ez most az én feladatom. Elnézést, nem tudtam pontosan, hogy mikor jövök én, úgyhogy amúgy is a mai délután egy nagyon remélem, hogy egy kicsit kötetlenebb ez a rész, ami következik. Bevallom őszintén, először fordul elő, hogy így módon hát ismertetek egy hangszert, illetve mutatok be egy hangszert. Tehát remélhetőleg a közönséget is bevonva az ismertetésben, nem csak a muzsika hallgatásában, hanem a hangszerről is hát részletesen beszélve. Úgyhogy akkor egy pár dolgot mindenki talált az ülésén, vagy hát remélhetően mindenkinek a közelében található egy ilyen sokszorosítás, ami az orgonának a hangképét mutatja. Ez alapján egy pár dolgot csak tényleg ahhoz, hogy értsék, amit beszélek, mert igazából az orgona hát hangszernek és magának az irodalomnak van egy sajátos nyelvezete. Tehát azt mondja, hogy regiszter szó, vagy az, hogy redőny, akkor senki nem tudja, hogy mi az. Tehát szeretném ezeket elmagyarázni, hogy miről is van szó. És utána szeretném ezt a hangszert lehetőleg tényleg sok színűségéről bemutatni. A zavaromat az is okozta, annak idején ezt elvállaltam ezt a, hát a mai délutánt, hogy hát ez egy olyan típusú orgona, ami ötvözi a klasszikus hangszerek tudását és képességét a mai modern kor digitális igényeivel. Mit jelent ez? a hangképe egy hagyományos orgonákat idézi, tehát a regiszter kapcsolók, amiket tetszenek látni a papírlapokon. Bármelyik orgonán, templomi orgonához oda mennek ugyanezeket a, hát jó, természetesen az hangszer nagyságától függően, de ugyanezeket a regiszter neveket találják. És van egy másfajta lehetőség ezen az orgonán, ennek én nem vagyok avatott szakértője, hogy egy elnézést kérek, én a klasszikus részére fogok példákat hozni, ami a különböző digitális hát, effektusok végtelen lehetőségét rejti magában, hogy mire gondolok. Annak idején ifjúkoromban egyik kedvenc lemezem volt, Jean-Michel Jarre Oxigén című lemeze, ha ez valakinek mond még valamit, az ifjabb generációk esetleg nem annyira, de nekünk még ez egy nagyon nagy élmény volt. Hát sok mindent tud ez az orgona, amit annak idején ugye ez a neves francia zenész elkezdett és elindított. Az, hogy miért is születtek meg az orgonáknak ezen generációi, az nyilván több szempontból is hát érdemes megvizsgálni, vagy hát beszélni róla. Először is tetszenek látni, ez a hangszer ekkora, leszámítva a hangládákat, meg a majdan megérkező basszusládát, amit tudom, az még nincsen itt, ekkora helyen elfér, és körülbelül kétszer akkora lenne, ha megépítenék, mint az evangélikus templom béli orgona. Körülbelül kétszer annyi regiszterrel rendelkezik. Tehát eleve a hely az, amit ilyenkor ugye spórolunk. Következő dolog, amit spórol a gyülekezet, sok-sok pénzt, mert töredéke ugye egy ilyen hangszernek a előállítása, illetve forgalmazása, mint a sok éven keresztül átépített hát, sípos orgona. Illetve, ami még egy nagyon fontos előnye, és azt gondolom, hogy kollégáim, orgonisták nagyon boldogok lennének, hogyha rendelkeznének odahaza egy ilyen hangszerrel. Tudnénk, ugye nem vagyunk kitéve a templomi hát, hideg, meleg körülményeknek, és most nagyon finoman fogalmaztam. Tehát nagyon sok templomban ugye nincsen fűtés télen, és tényleg a 0 fok vagy plusz 5 fok közeli hőmérsékleten belül gyakorolni, hát bizony nem kellemes. Tehát nagyon sok szempontot ugye egyesít egy ilyen hangszer, illetve ami a mai számítástechnikát kedvelő és felhasználók körében, ugye ez egy külön értéke, hogy mindaz, ami megszólal ezen az orgonán, rögzíthető digitális úton, módon, és felhasználható, és onnantól kezdve már csak a számít, tehát össze kell kapcsolni egy számítógéppel, és onnantól kezdve a felhasználás az illető tehetségén és fantáziáján múlik. Tehát ennyit az előttünk álló hangszerről, digitális hangszerről. Talán még azt érdemes megjegyeznem, hogy hogyan is, tehát ezek a hangok, amik regiszterek, amik megszólalnak, most már olyan tökéletes ez a technika, hogy élő orgona hangzást vesznek föl és digitalizálnak, tehát létező orgonáknak a regisztereit fölveszik, de kollégáimat kérdezzék, akik a háttérben vannak ehhez a technikai dologhoz, nem annyira értek. Tehát egy élő hangkép nem egy kitalált, vagy valamilyen utómódon előállított hang, hanem egy meglévő hangszer hangja. Akkor most egy picit az orgonáról. Először is három billentyű sora van ennek a hangszernek, az manuáloknak hívjuk őket. Az első manuál, első sor billentyűzet, illetve a második, ez sípos orgonák esetében a különböző műveket jelenti. Tehát ha szembeállunk egy orgonával, pont a frontja az a nagymű, a főmű. Sok esetben, például a katolikus templomban, ha itt bemennek, a pozitív mű, ami egy kicsit a mellvédre van építve, annak egy külön hangszekrénye van, külön saját regiszterekkel, mondjuk az a második manuál. És a harmadik a pedálsor, ami ugye a lábbal történő játékmódot teszi lehetővé. Ez nem egy plusz hangterjedelem, hanem az alsó 2,5 oktávnak a megismétlése pedálon, illetve hát ezt úgy találták ki annak idején a mesterek, hogy oda egy mélyebb hangszint építettek, tehát egy oktávval kvázi lejjebb szól, mint a manuál alsó regiszterei. Mi is a regiszter? Ez már többször mondtam, de nem magyaráztam el. Ez tulajdonképpen egy egységes hangszínnel megszólaló hát sípsor, most a sípsorra gondoljunk, ugye, orgona esetében, tehát egy darab regisztert, a principál 8 lábast kihúzom, és ez egy konkrét megszólaló sípsor. A következő, egyébként a 8-as szám, hogyha már ezt említettem, ez az eredeti hangmagasságot jelenti. Tehát ha én ezt az egyvonalas át leütöm, ezen a hangszeren leütöm egy zongorán, akkor megegyezik a hangmagasság. Nézzék, mi történik. Tehát ez volt a 8-lábas. 8-4-2, egy-egy oktávval mindig magasabban szólal meg. Ez adja a jellegzetes orgonás hangzás, ezek egyszerre is képesek megszólalni. Adva ezzel egy fényt ugye a hangnak. És természetesen számtalan variációja ezeknek a úgynevezett felhangoknak. Ugye az oktáv, az mindenképpen egy felhang. Igen, most kicsit azért zavarban, mert ugye sípos orgonáról nehéz úgy elvonatkoztatni, mert hogy vannak fémsípok, fasípok, és a fémsípok között is mindenféle fajta. Most természetesen ezen a hangszeren is megtalálhatók ezeknek az analóg változatai, csak nem tudom önöknek megmutatni. Ami jellegzetes, kimondottan orgonán található regiszter, ez a bizonyos principálsor, ami az önöknél 11-es, 10-es, 9-es és 8-as szám alatt, tehát a mixtúrával bezárólag jelenti. Ezeket nem találjuk meg más hangszerek hát hangképében. De tessenek egy picit figyelni. Ez a rohrflőte, a 16-os számú, ez egy fuvola, aki tud németül, biztos tudja, csöves fuvolát jelent. Nagyon, nagyon jellegzetesen fuvola hangzása van. Ugyanezt megtaláljuk a második manuálon, ugyan egy oktávval magasabb fekvésben, a 27-es számmal a átfújó fuvolának hívják, ez egy jellegzetes francia hangszín. De visszamegyek az elsőre, ott is megtaláljuk ennek a párját. Sima fuvola néven, 15-ös sorszám. Yes. Egészen hihető, olyan, mint egy fuvola. Ami pirossal van az orgonján jelölve, nem hiszem, hogy az önök papírján kiemelhető, az egyes számú a pozan. Ugye hát, ha beszéltünk 8-4-2-es lábszámozásról, akkor beszélnünk kell a 16-osról, hát akkor kikövetkeztetik, hogy ez egy oktávon mélyebbet jelent. Pozan, az is egy fém hangszer, egy rezes, ugye. Következő, első manuálon a trombita, 13-as sorszámmal. Hasonlít. A második manuálon is, bocsánat, és ennek van egy 4-lábas, tehát egy oktávval magasabb változata. Ez egy picit finomabb, talán kicsit visszafogottabb hát hangképű regiszter. A másodikon a trompet harmonik, ez is szintén, erre majd később konkrét darabok kapcsán persze be fogom mutatni, ez egy szintén egy harmonikus trombita, elképesztő erősségre intonálva. Ez egy nagyon markáns hanggal rendelkezik, és találhatjuk a 26-os sorszám alatt ez a basson nevű 16, tehát egy oktávval mélyebbi regiszter, megint csak ez a... Mondjuk azt, hogy tuba? Hasonlít. Hát körülbelül akkor ennyit a regiszterek, de én azt kérem önöket, ha valamit nem értenek, nyugodtan kérdezzenek bele, mert azt gondolom, hogy ez nem egy hangverseny, hanem egy bemutató, amit te vagy esetleg igény a megszólaltatásra. Az úgyis később persze részletesen sorra kerül. Én azt hiszem, hogy magamnak összeírtam, hogy mit szeretnék úgy elsőre az orgonáról bemutatni. Ja, és természetesen, hogy mik ezek a villódzó gombok itt az elején, tehát a M1, M2 látszik is, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ezek lehetőségek az orgonistának, hogy beprogramozzon egy hangképet. Tehát, hogyha könnyű kiszámolni, az M1-es sorozatban van 8, igaz? Én már ezt beprogramoztam, azért villognak így a kettesbe, és hát összesen 4x8 kombináció, 32 lehetőség, hogy előre ne kelljen menet közben ugye húzogatni a regisztereket. Sok olyan zenemű íródott, főleg a romantikus irodalomban, amikor ütemenként más hangszínre van szükség, és akkor bizony nincs idő ezeket gyorsan átvariálni. Ami a pedál fölött láthatók, azok a úgynevezett pisztonok, ezek megint csak ilyen segítők. Ugye nem mindig szabad az ember keze, mert játszik, hogy ezeket a kombinációkat váltogassa, lehetőség van az első négyet, csak az első négyet, nem tudom miért, nem baj, hát lábbal működtetni. Tehát vagy-vagy nyilván. És természetesen, ugye ez érdekes dolog, ez egy 26 regiszteres orgona, hogy nem csak a manuálok a saját hangképükkel rendelkeznek, hanem ezek összekapcsolhatók. Ez alatt azt értem, hogy ez a főmű, kinevezzük az első manuál főműnek, tehát ez a nagy orgona, ehhez hozzá tudom kapcsolni a második manuál regisztereit, illetve a pedálhoz mind a kettőt, és ezáltal sokkal testesebb, sokkal erőteljesebb hangzása lesz. És akkor a műsorválasztásról egy pár dolgot csak. Ahogyan én annak idején Ilonával beszéltem, előre mondtam, hogy bemutató lesz, tehát próbálkoztam, tehát nem hangversenyt, igazából nem ennek szántam a mai alkalmat, hiszen hangverseny bizonyára lesz ezen az orgonán, viszont megismerkedni egy hangszerrel úgy lehet, hogyha ha sok színűségét, sok apró hát, művön keresztül be tudom mutatni. És ez is volt a célom, tehát olyan műveket választottam, ahogy a műsor meghívóba szerepelt 500 év, hát hogy úgy mondjam, egyházi és világi műveiből, törekedtem arra, hogy kimondottan liturgikus használatú művek is megszólaljanak, illetve hangversenyteremben is hallható művek. Tehát ezt majd persze tételesen mindent el fogok mondani, hogy mikor mit játszok és milyen regiszter hangszint használok. Nem beszéltünk össze, de a leges-legelső mű, amit mára kiválasztottam, az én kedvenc regiszteremen fog megszólalni, ez a bizonyos principál 8, ami a legtöbb orgonának, hát ugye ez az alapregisztere, tehát magának a hangszeri jellegének az alapregisztere, és egy lant művét fogjuk hallani. Bakfark Bálint ő, akiről szó van, illetve az ő műve, ez egy fantázia, és természetesen ez nem egy lant, de annak idején ő lanton játszott, és nem tudom mennyire ismerősek, ő a lengyel király udvarában volt annak idején szolgálatban, 1507-ben született, és lehet azt mondani a mai napig, tényleg 501 éve, na hát fantasztikus kerek, nagyon eltaláltam azt az 500 évet, amikor erre gondoltam, ő az első olyan európai hírű zeneszerzőnk, aki a vokális kultúra, tehát a kórus egyházi művek kultúrája mellett a hangszeres zenei kultúrát meghonosította az udvari zenélésben elsősorban. Ő lantra komponált, természetesen ez egy átirat, tehát megszólaltatható billentyűs hangszeren. Thank you. következő mű, amit kiválasztottam, és most engedjék meg, hogy ülve maradjak, mert akkor kicsit talán folyamatosabb lesz az átállás. Az Benedetto Marcello egy műve, Adagio címen. Megint csak egy átiratot játszanék. Marcello egy olasz zeneszerző volt, számtalan operát, oratóriumot, 17. században egyébként abszolút Bach kortársa volt, számtalan Zsoltár parafrázist írt, és van egy népszerű műve, amit Bach maga is felhasznált, a D-moll oboa verseny, tehát egy versenyműről van szó, ugye oboa, illetve zenekar vonatkozásában, és egy csembaló versenyt írt belőle a mester. Ezt játszom el, most a következő regisztereket használom, a második manuálon is tanáltunk egy principál regisztert, Geigen principál a neve, 21-es sorszám, vonós principál, kicsit a hegedűhöz hasonló hangja, ővele fogom játszani a szólót, tehát az oboát, mondjuk így, vagy a csembalónak a szólódallamát, és kísérem ezzel a bizonyos csöves fuvolával az első manuálon, ami a legvisszafogottabb, legkedvesebb regiszter. És a pedállal egy kicsit megerősítem, tehát egy basszus alapot adok hozzá. Tehát Marcello, egyébként Bach számtalan esetben fordult az olasz szerzők műveihez. Tudjuk, hogy Vivaldi műveit is átírta. Tehát szó szerint kopintottak, akkor még nem volt szerzői jogvédelem, ismerjük a leghíresebb szólópartitáját D-mollban hegedűre, az egy az egybe egy Vivaldi darab átirata. Most pedig, ha már megidéztem Bachot, a következő pár darabocska a bizonyos korál előjáték műfajából van, ugye ha a templomban vagyunk, gyakorló orgonisták, ezt az irodalmat nagyon kell, hogy ismerjük, hiszen korál előjáték az azt jelenti, hogy egy ének előtt kvázi intonációként játszunk az illető dallam, illetve ének hangulatában egy kis művecskét. Ennek óriási irodalma van, és az orgona irodalom fénykorában, tehát a barokkorban íródott a legtöbb. És hát természetesen Bach írta a legtöbbet, aki maga luteránus volt, és a luteránus evangélikus istentisztelet tartozéka a zene oly mértékben szerves volt, hogy egy tisztességes három óra időtartamú istentiszteleten másfél óra volt a zene az ő templomában, Lipcsében, ami ugye nem csak az orgonistának adott feladatot, hanem zenekarnak, kórusnak. A most hallható rövid kis korál előjáték megint csak egy szép hangszint önmagában megszólaltat, ez a bizonyos rorflőte, a 16-os, amit az előzőekben a Marcellónál kíséretként használtam, de természetesen önmagában is gyönyörű hangja van. Igen, és wer nur den lieben Gott lässt walten, ki dolgát mind az Úrra hagyja. Ez az ének címe, úgy emlékszem, ez az, ami ki Istenének átad mindent, ez a református fordítás, magyar fordítás. Következik a dallamhangjai szerepeljenek, aki fülelt, az kihallotta, hogy a felső szólam tartalmazta csak nagyon díszített változatban ezt a dallamot. A következő, ismét Bach korál előjáték, most egy másik címét mondom, Úristen, most eléd lépek. Wenn wir in höchsten Nöten sein, ezt nem találtam a református énekeskönyvbe. Ugyanezt a díszített jobb kéz most önállóan, szólisztikusan jelenik meg, felismerhető azért a korál dallam, bár nagyon kell figyelni, mert számtalan díszítés van körülötte. Thank you. következő korál előjátékom Johann Michael Bachtól származik, aki Bachnak a unoka nagybátyja volt, és nála töltötte az ordrufi éveket, tehát ifjú korában sokat volt nála, és ismét egy korálfeldolgozást hallunk, csak most kicsit markánsabb, örvendezősebb koráról van szó. A mennyurának tisztelet, dicsőség, hála zengjen. Ez egész véletlenül ma a mi templomunkban, Békásmegyeren ezt énekeltük. Egyik kedvenc énekem, én választom az énekeket, ez egy nagyon hálás feladat, mert elsősorban zenei szempontból választok mindig reformáció korabeli ének. Egy nagyon világos, örvendező korál, és ehhez megfelelően választottam egy kicsit masszívabb hangszín. Az az érdekessége, hogy itt a két manuált egyenrangú partnerként kezelendő, hasonló, erőteljesebb hangszín váltakozik. Természetesen a második manuál egy kicsit kevesebb, a nagymű, mikor megszólal, sokkal markánsabb. Hasonló stílusban komponált, tehát egy masszív orgona hangzásra. Ugye minden örvendező korált egy kvázi ilyen jellegű előjáték előz meg. Természetesen az előjátékok, hogy úgymondjam, hangulata nagyon is függ a illetőjének szövegtartalmától. Ez megint csak egy örvendező és egy húsvéti ének, amit választottam Johann Pachelbeltől, és egy német zeneszerző volt, Bach tiszteletbeli tanára, ha ezt szabad bizonyos értelemben, mert Bach az ő művein tanulta meg a úgynevezett kontrapunktikát, tehát ez az ellenpont, a fuga művészetét. Ez is egy ilyen bizonyos fuga szerkesztésű dallam, ami azt jelenti, hogy a négy szólam egymás után lép be, tehát először az egyik, hozzácsatlakozik a következő, harmadik, a negyedik, és a végén egy igazi pompázatos hangkép alakul ki. Christ lag im Todesbanden, hogy is van ez? Más a fordítás, mint egy picit magyarul. Nem tudom, hogy a reformátusoknak Krisztus a megváltunk sírba szállt. Bocsánat, igen, így van. A Krisztus megváltunk sírba szállt.
derül ki, hogy egy digitális hangszer győzi-e azt a bizonyos széles hát hangterjedelmet. Ugye. Az is az első, a szólóregiszterekkel kezdtem, mert azokat olyan szépen tudják reprodukálni, hogy elhiszem, ha a szememet becsukom, hogy az akár egy sípos orgona is lehet. Itt még vannak hiányosságok. Következő mű, amit választottam, egy részletét legalábbis, mert negyed órás az egész darab, hogy nem csak korállőjátékok születtek ugye Bach korában, illetve a mester maga nem csak korállőjátékokat komponált, hanem szabad darabokat is, tokkátákat, prelúdiumokat, fantáziákat, partitákat, számtalan műfajban jeleskedett. Amit most mutatnék, az a C-dur tokkáta és fuga címen ismert, és azért választottam be, mert Bach egyetlen olyan műve, amiben nagyon hosszú pedálszóló van, ez igazi virtuózitást igényel, tehát kicsit próbára is teszi az adott hangszer, hát hogy is mondjam, teljesítős képességeit, illetve az orgonistájét, mert futamok kezekben, lábakban, mindenhogyan. Úgyhogy ebből egy részletet mutatnék be, tehát hogy szól a pedál szóló hangszerként, ugye, mert végülis egy hangszernek nevezhetjük. Stílus és korszakváltás következik. A következő zeneszerző egy kevésbé ismert Friedrich Schmull, német orgonista volt. Kicsit később született, mint Bach, és ezt az újfajta stílust képviselte már, ami átmenet volt a barokk és a klasszika között, úgynevezett gáláns stílus. Ezt a kis művet, ami szintén a két manuál párbeszédére épül, azért választottam ki, mert itt most nem a markáns regiszterek birkóznak egymással, hanem inkább ezek a fuvola regiszterek, amik ezt a mozarti zenekari hangzást idézik. Thank you. francia romantikus zeneszerző művét választottam. Amikor itt ezzel az orgonával ismerkedtem, egy kicsit nehéz volt eldöntenem, hogy melyik korszakhoz húz. Tudnélik, minden kornak, németnek, francia, tehát minden kornak és országnak, nemzetnek megvolt a saját orgonaépítészeti kultúrája. Ez egy kicsit vegyes, tehát az, amit lehet úgy mondani, az első manuál hangképe egy kicsit a német barokra hajaz, a második pedig a francia romantikában számtalan lehetőséget megszólaltatni képes. A most választott zeneszerző Félix Alexandre Gilman, ő kizárólag orgona műveket írt, és korának nagy mestere volt. Az első orgonaverseny tulajdonképpen ő írta, tehát a klasszikus nagy orgonahangzás plusz a zenekar. Ezt a kombinációt ő, nem azt mondom, hogy találta ki, de nyilván fejlesztette. A párizsi Saint Trinité templomnak volt az orgonistája, és olyan jeles nemzedékek tanára a konzervatoárban, mint a későbbi Charles-Marie Vidor, Marcel Dupré, illetve Louis Vien, Nadia Boulanger. A következő mű, ez egy lamentó, mindenképpen egy szomorkás hangulatú darab, viszont amit meg tudok rajta mutatni hangszint, ez a bizonyos második manuálon található basszom, tehát ez a 16 lávas nyelv, kicsit csalok, mert egy oktávval följebb fogom hát, játszani, tehát olyan, hogy a 8 lávas, tehát eredeti hangmagasságban szólna, illetve, amit azt hiszem, igen, és a redőnyt használom, mert mi is az a redőny, erről nem ejtettem az elején szót. Ugye az orgona önmagában képtelen a dinamikára, most ezt úgy értem, hogy a billentése, tehát ha erősen ütöm meg, vagy kevésbé erősen, nem változik, ezt szívesen demonstrálom. Amit hallanak, az a billentyű kopogása, semmi egyéb. Na most ez a szerkezet, ami egy orgonánál úgy néz ki, hogy ezek a sípsorok, tehát a második mű sípsorai egy zárt redőnyben vannak, de ilyen lamellás ajtó nyitási lehetőséggel. Ez a bizonyos redőny, ha kinyitom, kinyitja ezt a... tehát kiengedi a hangot. Becsukom. Tehát ez a dinamika, amit aztán nagyon is kihasználnak, ez már a romantikus zene, ez Bachnál még nem volt, pláne egy az ilyen stílusú darabokban, amit most hallhatunk. Thank you. következő, szintén francia szerzőműve, Léon Boelman. Ha lehet ezt így mondani, egy szerzős mű, mert van egy műve, az egyetlen, ami nagyon ismert lett az orgonisták körében, ez a bizonyos gótikus szvét. Ebből választottam egyetlen tételt, Prière à Notre Dame, ima a miasszonyunkhoz. És ebben ezt a nagyon speciális francia romantikus irodalomra jellemző regisztert használom a 24-es sorszám alatt, a Viole Celeste, tehát ez egy lebegő, nagyon érdekes lebegő regiszter. Ez egy billentyűhöz két síp tartozik, és ez egyiket egy picit magasabbra hangolják, ezáltal ez a lebegés adja ezt a fantasztikus hangszinten. Biztos ismerős is lesz önöknek, már hallottál. Következő darabot azért választottam, mert van egy ilyen regiszter ezen az orgonán, hogy harangjáték, és gondoltam, hogy bár a liturgiában nem igazán használjuk, de most szólaljon meg. Valódi harangokat idézi. Ez egy Gyermek Jézus című pastorálnak a részlete lesz, ezt karácsony időszakban szoktuk játszani, egész pontosan Szenteste. évben egy alkalomban, amikor ez is megszólalhat. Következő rövid kis koráleli játékok most pár százal később íródtak, és egy Európa hírű zeneszerző, református zeneszerző Gárdonyi Zoltánról van szó. Csak hogy azért puskázok, mert azért, hogy hol tanított. Pontosan 100 éve született egyébként neki, most évfordulóját is ünnepeljük már, orgonisták legalábbis. A Zeneakadémián írtak is ki egy versenyt az ő hát tiszteletére. A Rezem bocsájtotta ki ezt a kis, tehát a Református Egyházzenészek munkaközössége ezt a kis füzetet, amiből már a hármat választottam. Méghozzá azért választottam, mert nagyon karakteres három regisztrációt tudok rajta bemutatni. Ami eddig még nem szerepelt, a pedálregisztert most szólóként, tehát a korál dallam most a pedálon fog megszólalni, méghozzá egy oktávval magasabb fekvésben, ami nem szokványos ugye orgonán, mert ugye a pedál mindig a mély, tehát ehhez vagyunk szokva, és a két manuálon pedig két födöttet használok, két halkregisztert. A következő az ő fia, aki jelenleg is Németországban él, és az édesapja a zenei, egyházzenei örökségét viszi, és munkája, és ápolja. Ő egy kicsit elrugaszkodottabb stílusban komponál. Hallgassuk meg az ő feldolgozásában szép tündöklő hajnalcsillagot, amit ehhez választottam. Az most a manuálon egy négylábas regiszter, tehát egy oktávval följebb fog minden szólni. És a szóló regiszter megint csak a basszon lesz, de megint egy oktávval magasabban. Szép tündöklő hajnalcsillag, és egy utolsó, ez az egyik kedvencem. Ki lehet találni, hogy melyik ez az ének? Műveibe beleszőni. És akkor a mai bemutatónk utolsó műve következik, remélem nem élek, hanem vissza a türelmükkel. Csak egy kicsit ugye az ember abba a hibába esik, hogy túl sokat beszél, mert hogy szeretné, hogyha megismernék ezt a hangszert, úgyhogy tényleg elnézést kérek, hogyha túlságosan bőbeszédű lettem volna. Az utolsó mű, amiből 4 rövid tételt játszanék, az egy francia barokk orgonaszerző, Louis-Nicolas Clérambeau, szintén Bach kortársa volt, és a francia orgona építészet markáns regisztereit kifejező regisztereket használom a második manuálon, tehát most elsősorban az övéké lesz a szerep, leszámítva az első tételt, mert az egy kvázi egy prelúdium, tehát bevezetés ennek a, bocsánatot kérek, nem emlékszem hány tételnek, 7 tételnek, és ez egy, hát egy nagy introitus, egy nagy bevezető. Azt még érdemes meg egy mondattal megemlítenem, hogy a francia szerzők mindig beírják, hogy milyen regiszterhangzást kívánnak a műveikhez. Nem csak a barokkorban, romantikus, ez nagyon érdekes. A németeknél ez egyáltalán nincs. Nem csak Bachnál nincs, ott igazából az organista rutinjára, gyakorlatára, érzékére van szükség, mert semmilyen utasítást nem kap. Ez ugyanaz még Mendelssohn se ír be. Forte, piano, hát most akkor... Ahhoz válasszunk regisztereket, ugye. De a franciák hihetetlen precízek, gondolnánk pont fordítva lenne, de nem. A barokkorban ez egy gyakorlat volt. Kírja, hogy grand planche, plenjeu, az azt jelenti, hogy a főmű teljes kara, kivéve a nyelvregisztereket, tehát kivéve ezeket a markáns trombita regisztereket. Viseli, ami egy párbeszédre utal megint csak, hiszen 2 regiszter csoport fog itt egymással beszélgetni. Az első manuára most kiválasztottam a trombitát, hogy ő is szólaljon meg, ne csak a tutti hangképben, hanem egy kicsit szolisztikusan is. A második manuálon pedig egy kevert hangszín, az úgynevezett kornett. Ez ugye, hát mondom, ez egy gyakorlat volt beírni a regisztrációt ebben a korban. Ez valóban be van írva, tehát a duó, akkor ezt így kell regisztrálni. Thank you. most hadd szólaljon meg az a regiszter, amit a leghangosabb ezen az orgonán, és itt ezért nem szoktam beválasztani a tutti hangképből, mert nagyon kilóg belőle. Ez a bizonyos trompet armonika másodikon a 22-es sorszámot viseli. Szóló regiszterként jelenik ebben a tételben meg. A kísérete egy nagyon lágy háttérként. Tehát itt most nem egy párbeszédről, hanem egy kísérletről van szó. Regisztert, markáns regisztert, akkor most a zárótételt hallgassuk meg befejezésképpen. Ennek az egyszár regiszternek a teljes regiszter kara lesz a párja, a tutti és a szóló regiszter vonatkozásában.
hiába rejlő lehetőségekből ilyen sokat megmutattál nekünk. És hát azt hiszem, hogy azt meg csak bámultuk és csodáltuk, hogy végülis nem csak a kezei szaladtak a billentyűkön, hanem a lábéd is, ahogy a pedálukon. Köszönjük szépen, hogy elvállaltad mindezt, hogy eljöttél közénk, és fogadd szeretettel azt, amit a gyülekezetünk gondnoka és egyik kedves asszonytestvérünk sok szeretettel ad neked.
Nagyon szépen köszönjük, azt hiszem, hogy minden
Megköszönöm mindenkinek, hogy eljött ide, és hogy együtt örülhettünk, együtt adhattunk hálát Istennek, együtt gyönyörködhettünk ebben a hangszerben, illetve a zenében. Legyen áldott ezért a mi Urunk Istenünk. És most meghajtva fejünket, együtt mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mielőtt záró énekünket énekelnénk, azelőtt nagy-nagy örömmel jelentem be azt, hogy igazából az együttlétünknek még nincsen vége, ugyanis gyülekezetünk asszonytestvérei egy kis vendégséget készítettek, mi úgy hívjuk itt az egyházunk, hogy gyülekezetünkön belül szeretett vendégség, amelyre sok-sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Ennek a helyszíne az épületünknek az alaksora, kicsit mélyebbre kell szállnunk. Mutatjuk az utat azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy merre kell menni, és azt kérem, hogy senki ne menjen még el, hanem jöjjön velünk oda le, és folytassuk együtt az ünneplést. Immár szendvicsek, finomságok, sütemények, teja üdítő mellett, és lehetőség van arra, hogy beszélgessünk is egy kicsit egymással. Így hívunk és várunk tehát mindenkit a szeretett vendégségünkre. Most pedig a 255. dicséretünket keressük meg. 255. énekünknek énekeljük az első három verszakát. Az első verszaka így kezdődik. Melyiken jó az Úristent dicsérni, felségednek én Uram énekelni.
fogadjuk Istenünk áldását fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Nem köszönök el hát senkitől, mint ahogy Isten tiszteletek végén szoktam. Remélem, hogy lent találkozhatok mindenkivel.